a mi segítségünk és ima hét zárásunk gazdag megáldása jöjjön az Atya, Fiú és Szentlélek Istentől. Amen. Ima hét záró vasárnapunkon szeretettel köszöntök mindenkit. Isten lelket tegye gazdaggá a mi együttlétünket. Most előre közlöm, hogy kicsit rövidíteni kényszerülünk a mai istentiszteletet, mert 12:30-kor indulnunk el egy temetésre, székre. Szabó István prezsviter testvérünk édesapját temetik. Énekeljük testvérek a 428-as éneket kezdő énekül. A 428-as énekünk így kezdődik: Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni. Hallgassuk meg testvéreim Istennek igéjét a Mózes első könyvének 45. részéből, az első 15 versből. Olvasom Isten igéjét a Mózes első könyvéből, a 45. rész első 15 verséből. És nem tartóztathatta magát tovább József mindazok előtt, akik körülötte álltak, és felkiáltott: vezessetek ki minden embert mellőlem. És nem maradt senki nála, mikor megismertette magát József az ő testvéreivel. És hangos sírásra fakadt, úgyhogy meghallották az egyiptombeliek, és meghallotta a faraó háznépe is. És azt mondta József az ő testvéreinek: én vagyok József, éle még az én atyám? És nem felelhettek neki az ő testvérei, mert megrettentek tőle. Mondta azért József az ő testvéreinek: jöjjetek közelebb hozzám. És közelebb mentek. Akkor azt mondta: én vagyok József, a ti testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. És most ne bánkodjatok és ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide eladtatok, mert a ti megmaradásotokért küldött el engem Isten ti előttetek. Mert immár 2 esztendeje, hogy éjség van a földön, de még 5 esztendő van hátra, amelyben sem szántás, sem aratás nem lesz. Isten küldött el engem előttetek, hogy műveljem a ti megmaradásotokat e földön, és hogy megmenthesselek titeket nagy szabadítással. Nem ti küldtetek azért engem ide, hanem Isten, aki engem a faraó atyává tett, és egész házának urává, és Egyiptom egész földjének fejedelmévé. Siessetek, és menjetek fel atyámhoz, és mondjátok neki: ezt mondja te fiad József, Isten engem egész Egyiptom urává tett, jöjj le azért hozzám, ne késsél. És Gósen földjén lakozol, és én hozzám közel leszel, mind te, mind fiaid, mind fiaidnak fiai, juhaid, barmaid és mindened, amit van. És eltartalak ott téged, mert még 5 esztendei éjség lesz, hogy tönkre ne juss te és házad népe, és semmi, amit van. És imé a ti szemeitek látják, és az én atyám fiának, Benyáminnak szemei, hogy az én szám szól hozzátok. Beszéljétek hát el atyámnak minden én dicsőségemet Egyiptomban, és mindazt, amit láttatok, és siessetek, és hozzátok ide az én atyámat. nyakába borult az ő öccsének, Benyáminnak, és sírt. Benyámin is sírt az ő nyakán. És megcsókolta mind az ő testvéreit, és sírt rajtuk. Azután beszédbe ereszkedtek vele az ő testvérei. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért! Édesatyánk, jó Istenünk, hálaadással köszönjük neked ezt a verőfényes nyugalom napot. Köszönjük, hogy a mennyei fényt is szeretnéd fölragyogtatni a mi szívünkben. Szeretnél elűzni onnan minden homályt, minden sötétséget, minden démoni indulatot, minden gonosz érzést, minden irigységet, haragot, bosszút, ami sokszor elidegenít minket egymástól. Köszönjük hálaadással, Istenünk, hogy Jézus Krisztusban közel hoztad magadhoz a távol esetteket is. És köszönjük, hogy az ő kegyelme által a tékozló fiaknak is van bocsánat. Köszönjük a te visszafogadó szeretetedet, amit újra és újra éreztetni kívánsz velünk is. Mert látod, sokszor mi is elhidegülünk tőled, és emiatt egymástól is. És nagy szükségünk van arra az ölelő atyai szeretetre, ami a szétszórtságból is össze tud gyűjteni minket. Áldunk téged azért, hogy ezen a héten, estéről estére ezt cselekedted velünk. Összegyűjtöttél igét köré, a te szíved melegéhez, hogy igazán szorosabbra fűződjék az a testvéri kötelék, ami oda köt minket te hozzád és egymáshoz. Áldott légy Istenünk, hogy most is szólni akarsz hozzánk, és gazdaggá akarod tenni lelkiekben a veled és egymással történő találkozásunkat, ami együtt ünneplésünket. Jézusért kérünk, Atyán, könyörülj rajtunk, és áldj meg minket e vasárnapon. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 399-es énekünknek az első négy versét. A 399-es éneknek mind a négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti. Thank you. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét. Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt leveléből a második rész 11. versétől kezdődően. Felolvasom Isten igéjét az Efézusiakhoz írt levél második részéből a 11. verstől kezdődően, egészen a 19. versig terjedően. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távol valók, reménységetek nem volt, és Isten nélkül valók voltatok e világon. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közel valókká lettetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk, aki egyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat, az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén, hogy ama kettőt egy új emberré teremtse ő magában, békességet szerezvén, és hogy megbékéltesse Istennel mind a kettőt egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. És eljövén békességet hirdetett nektek, a távolvalóknak és a közelvalóknak. Mert ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és házanépe az Istennek. Eddig tart az alapig. Drága testvéreim, a mai címszava az imaheti program kijelölt része az, hogy Isten összegyűjti a szétszórtakat. Ezt egyik zsoltárból idézik a Karib-tengeri keresztjének, akik összeállították ennek az esztendőnek az imaheti programját. Azt már gyakran hallottuk, hogy a sátán neve a diabolos görögül, pontosan azt jelenti magyarra fordítva, hogy szétdobáló. A nagy szétdobáló látványosan végzi ebben a világban a munkáját. Az elidegenedés egyre kézzelfoghatóbb méreteket ölt. Nem csak faji ellentétek terhelik a történelmet, kísérve sok-sok vérontással és háborúskodással, hanem az elidegenedés sokszor egy családon belül is kézzelfoghatóan tapasztalható. Amikor két egymástól elhidegült szív él már egymás mellett, amikor férj és feleség rég nem tud már igazi összhangban lenni. Elidegenedés tapasztalható szülők és gyermekek között, elidegenedés van sokszor régi barátok között, és bizony ez az elidegenedés mind arra az ős okra vezethető vissza, hogy a bűneset következtében az ember az öntelt, makacs, lázadó természetű Ádám és Éva, és minden ő utódai elidegenedtek Istentől. Nos, vizsgáljuk meg alapigény tükrében azt, hogy hogyan néz ki az elidegenedett ember. Aztán második lépésként megvizsgáljuk azt alapigénk fényében, hogy ki az, aki meg tudja szüntetni az elidegenedést. Bemutatja nekünk a mai üzenet második része a békesség teremtő Krisztust. És harmadszor azt fogjuk megnézni, hogy milyen következménye van annak, amit Jézus Krisztus végez az ő békesség teremtő munkája nyomán. Azaz, mik voltunk korábban, és mivé lettünk a Jézus Krisztus békesség teremtő munkája nyomán. Nézzük meg Pál apostol, hogy rajzolja meg ebben az ige részben az elidegenedett ember portréját. Azt mondja itt az Efézusiakhoz írt levél második részében. Holtak voltatok bűneitek miatt. Ezt már ott rögtön az első versben megállapítja. Aztán később a harmadik versben azt mondja, hogy harag fiai voltatok természet szerint. Holtak voltatok, harag fiai voltatok. Aztán a 11. versben olvastuk, hogy a testben pogányok voltatok. Aztán a 12. versben sűrítve rajzolja meg még erőteljesebben az elidegenedett ember portréját, amikor azt mondja, Krisztus nélkül valók voltatok. Izrael népétől távol voltatok. A szövetségtől is távol voltatok. Reménységetek sem volt, és Isten nélkül valók voltatok. Egy teológus így fogalmazza meg, sűrítve, mindazt, ami itt elhangzik Pál apostol tollából. Micsoda állapot! Nem volt Krisztusuk, hazájuk, barátjuk, reményük, Istenük. Kell ennél súlyosabb lelki állapot? Kell ennél sötétebb lelki portréja az elidegenedett embernek? Akinek nincs Krisztusa, nincs hazája, nincs barátja, nincs reménysége, és nincs Istene. Testvéreim, a történelem tele van annak a bizonyságával, hogy a bűn, az elidegenedés micsoda válasz falakat tud építeni ember és ember közé, nemzet és nemzet közé. Ugye itt Európában nem kell messze menni elrettentő példáért, csak gondoljunk a berlini falra. Annak idején sikerült eljutnunk Kelet-Berlinbe a kommunista időkben. És a vonat egy ideig ott haladt el, e rettenetes betonfal mellett. És olyan hátborzongató volt szemlélni azt, hogy egy nemzet fővárosát ketté vágja a gyűlöletnek, az elidegenedésnek, a két külön ideológiának a betonfala. És egyik oldalon őrzik a keletnémet fegyveres katonák a falat, hogy a másik oldalra a testvéreikhez, az ugyanolyan német fajfóakhoz át ne jusson valaki. Mert egy borzalmas ideológia eltávolította ugyanazt a nemzetet egymástól. És lehetne még a vasfüggönyről is beszélni, ami ugye leereszkedett Kelet-Európa határaira. Szinte átjárhatatlan lett a nyugati turisták számára. És emögött, a vasfüggöny mögött tudjuk, hogy mennyi borzalom történt egy istentelen, elidegenedett ideológia jegyében évtizedeken keresztül. Falak, kasztok, osztályok, törzsek, nemzetek, népek, emberek között. Ez az elidegenedett emberiség portréja. Testvéreim, ebben nem nyugodott bele Isten. És nézzük meg második lépésben, alapigény tükrében, hogy mit tesz Isten ennek a borzalmas elidegenedésnek a fölszámolására. Az ilyen kézzel emelt választófalak, meg az olyan lelki, szellemi és ideológiai, meg érzelmi válaszfalak lebontására. Mit tesz Isten? Micsoda áldozatot hoz ennek érdekében? Mert tudja, hogy ez nem természetes állapot az embernek. Az elidegenedés. Nem tud nyugton ülni, békességben élni. Az a két fél, aki között ott mered valamilyen fajta válaszfa. És Isten ezért lép. Jézus Krisztusban, a békesség teremtőben lebontja ezt a válaszfalat. De milyen áron? Olyan áron, hogy lebontatik Jézus Krisztus élete. Rámegy az ő testi élete. Azért, hogy ennek árán, az ő vére árán, ahogy mondja itt Pál apostol, lebontassanak azok a válaszfalak, amelyek ott meredeznek ember és ember között, törzs és törzs között, nemzet és nemzet között. Igen, azt mondja itt Pál apostol, hogy eljött Jézus. Békességet hirdetett nektek, a távolvalóknak is, meg a közelvalóknak. Tudjuk, hogy Pál itt pontosabban mire utal. Kik voltak a közelvalók akkor? Úgymond az Istenhez közelebb állók. A zsidók. A választott nép tagjai. Akiknek Isten Jézus Krisztus által szintén békességet hirdetett, mert nem ismerték igazán az üdvösség ajándékát. Csak egy rettenthetetlen, félelmetes Istent ismert. Ezért hirdetett békességet nekik is Krisztus által. De békességet hirdetett a távolvalóknak, a pogányoknak. Amikor itt a válaszfal lebontásáról beszél Pál apostol, akkor szeme előtt van az a válaszfal, amit Jeruzsálemben látott. Amikor írta ezt a levelet, Krisztus után 61-ben, akkor a jeruzsálemi templom még állt. Tudjuk, hogy 9 éve később, Krisztus után 70-ben rombolták le a rómaiak. És a jeruzsálemi templom hatalmas területe úgy volt képítve, hogy különféle udvarok, csarnokok vették körül magát, a szentélyt. És volt külön udvara a férfiaknak, a zsidó férfiaknak, külön udvara a zsidó nőknek, akik egy kicsit csak távolabbról szemlélhették az Isten tisztelet eseményeit. És még kijebb, még távolabb a szentélytől volt egy falakkal jól elkülönített udvar a pogányok számára. Falak. Melyek elkülönítették a zsidó férfiakat a zsidó nőktől, mert azonos térben nem vehettek részt egy Isten tiszteleten. Zárójelesen halkan mondja, hogy ez megkísért még mai napig is minket is. Bizonyos templomainkban még mindig szigorúan megszabott helyük van a férfiaknak és külön a nőknek. Ugye emlékszünk arra, amikor beindult az új templomunk 94. decemberében, hogy ez egy komoly kérdéssé vált közöttünk, hogy na most, az új templomban milyen ülési rend lesz? És még fontosabb, hogy az urvacsorázás rendje. És bizony voltak, akik nem tudták elképzelni, hogy férfiak és nők vegyesen együtt jöjjenek ki az urasztalához. Testvérek, ez az elkülönítettség nem Istentől való. És ezt rombolta le Isten még fizikai értelemben is, amikor ráengedte zúdulni a római hadsereget a jeruzsálemi templomra. Minden válasz fal leomlott. És azóta se épült fel ez a jeruzsálemi templom. Mert Jézus Krisztus halálában minden falat le akar bontani Isten, ami idegen, és ami elválaszt minket. Istentől vagy egymástól. Ezt teszi Isten Jézus Krisztusban. A békesség teremtő Krisztus jön, és békességet hirdet a távolvalóknak is, és a közelvalóknak is. Zsidóknak is, és pogányoknak is. Tudjuk, hogy abban az időben, mikor Pál apostol Jeruzsálemben járt, meg mikor ezt a levelet is írta. Micsoda ellentét feszül zsidók és pogányok között. ugyanolyan rettenetes, bosszúállás kísérte például egy zsidó fiú pogány lánnyal való házasságát, vagy egy zsidó leány pogány fiúval történt házasságát, ugyanolyan bosszú kísérte a zsidó család részéről, mint manapság egy szigorúan hithű muzulmán család részéről, ha netán elmer venni egy muzulmán fiú egy keresztény leányt. Vagy egy muzulmán leány férhez mer menni a szülők és a közösség akarata ellenére egy keresztény fiúhoz. Tudjuk, hogy vérbosszút fogad a család, és képesek megölni a hitehagyó családtagot. Nos, ugyan ez a hatalmas ellenségeskedés volt a zsidók és pogányok között Jézus korában, Pál apostol korában is. És ezt akarja felszámolni. Ami elhúzódik testvérek napjainkig, végigkísérte a történelmet, és ezért mondja itt az ige, hogy a távolvalóknak is, a közelvalóknak is, zsidóknak is, pogányoknak is, magyaroknak és románoknak is szükségük van erre a békesség teremtő Krisztusra. Közel hallottuk a gyönyörű megbékési történetben, amikor József és testvérei megbékülnek egymással. Gyertek közelebb hozzám, mondja József. Olyan közel, hogy tudjuk megölelni egymást. Tudjuk egymást nyakába borulva elsírni a múlt könnyeit. De hasonló a megbékélési jelenet néhány fejezettel korábban Ézsó és Jákob a két testvér között. Tudjuk, hogy Jákob becsapta Ézsaut, a vak édesapját is. És akkor menekült Ézsau haragja elől, és évtizedekig távol volt otthonról, aztán jött, félve, reszketve, nagy ajándékot küldve előre, hogy valamiképpen megengesztelje, megbékítse Ézsaut, az ő testvérét. Aztán Ézsau szinte lesepri az egészet, azt mondja, mire valók ezek? Jel ide, testvér! És egymás nyakába borulva sírtak. Ott is sírtak. Férfiak, így tudtak megbékülni egymással. És ott van a tékozó fiú közismert története. Jogosan tarthatta volna távol az apa azt a fiát, aki annyi szégyent hozott a családjára. És az apa eléje fut, kitárt karokkal, átöleli, nyakába borul, körbe csókolgatja. Örömkönnyeket hullat felette, hogy végre az elveszett fiú megtaláltatott. Testvérek, így csak Isten tud megbékéltetni. De ennek hatalmas ára van. Jézus Krisztus vére. Jézus Krisztus élete. És bizony ezt akarja kihangsúlyozni Pál, hogy békességetek így lesz. És ti a távolvalók úgy lesztek közelvalókká igazán, hogyha Jézus vére árán bűnbánatra jutva elindultok a ti istenetek, a ti atyátok felé. 5 Mózes 4.7-ben azt olvassuk, Mózes fogalmazza meg ezt a kérdést az ő népe kapcsán. Melyik nagy nemzethez vannak olyan közel az istenei, mint hozzánk a mi istenünk az Úr? A közelség. A közelség vágya, az mindig ott munkál azokban, akik szeretik egymást. Szerelmesek nem szeretnek távol lenni egymástól. Mindent megtesznek, hogy minél többször találkozzanak, hogy közel legyenek egymáshoz. Testvéreim, akik szeretik az Urat, azok nem akarnak távol maradni tőle. Azok nem érzik jól magukat, ha távol maradnak a közösségtől, az Isten gyermekeinek közösségét. Szükségük van erre a közelségre. Ez élteti őket. És ezért vágyunk mi is gyakran együtt lenni az Úr nevében. A 148. Zsoltár 14. versében azt olvassuk, Izrael fiai a hozzá közel álló nép. Milyen érdekes jellemzés Izrael fiairól. Kik az Izrael fiai? Itt a 148. Zsoltár így határozza meg őket. A hozzá közel álló nép. Testvérek, mi lenne, ha egy nemzetről, egy mai nemzetről ilyen válasz hangzana erre a kérdésre, hogy kik a magyarok? Az Istenhez közel álló nép. Vagy kik a románok? Vagy kik a németek? Az Istenhez közel álló nép. Ó, ha ez igaz lenne, testvérek, bármelyik nemzetre vonatkozóan, akkor ezek a nemzetek is egymáshoz közel állnának, és soha nem ágaskodnának egymással szemben. De ha leszűkítjük a kört, és azt kérdezzük, hogy egy család, kicsoda egy család? Azoknak kis szűk köre, akik közel állnak hozzá. Férj, feleség, gyermekek, közel állnak hozzá. Micsoda nagy és jó reklám lenne ez az Isten országa számára ezen a földön. Ahol olyan családok, olyan nemzetek vannak, élnek egymás mellett, akik közel állnak hozzá. Ó, bárcsak át tudnánk élni ennek a csodáját, éppen annak nyomán, amit Jézus Krisztus elvégez, az ő megbékéltető szolgálata által. És nézzük meg a harmadik kérdésre a választ. Mivé lettünk Krisztus által? Az ő megbékéltetése nyomán? Mivé lettünk? Azt mondja itt alapigénkben Pál apostol, hogy nem vagytok immár jövevények, zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, cselédei az Istennek, vagy az újfordítás szerint házanépe Istennek, és később az áróversekben, itt a második fejezet végén azt is olvassuk, hogy szent templommá nevekedtek az Úrban. Isten hajlékává a lélek által. Kik voltatok? Felsorolja. Elszakítva Krisztustól, Isten uralmától, a szövetségtől, a reménységtől, Istentől, a halál fiai voltatok, a harag fiai voltatok, és lettetek. Kivé lettetek? Krisztus megbékéltető szolgálata az ő keresztáldozat által. Kivé lettetek? Lettetek az Isten házanépévé, a menny polgáraivá, lettetek Isten templomává, a Szentlélek hajlékává. Kell lenni a nagyobb kitüntetés, testvérek. Kérdés, vajon látszik-e ez rajtunk? Karácsony Sándor, a múlt századnak neves keresztjén mély hitű elkötelezett pedagógusa, nagyon érdekes kijelentést tesz a következő sorokban. Mennyire hatalmasabb ország fiai vagyunk mi, mint a földiek, és mennyire erősebb király védelme alatt élünk. Vajon így járunk, kelünk-e odakint a világban, a világ fiai között, mint ennek az országnak a nagykövetei? Meg lehet-e ismerni az életstílusunkról, hogy mi annak az országnak egészen másképpen élő fiai vagyunk? Vajon fel tudjuk-e éleszteni életstílusunk fejlettebb módjával a vágyakozást a kívülélők szívében, hogy ők is akarjanak, szeressenek közénk tartozni. Hordjuk-e magunkkal és magunkon az Úr országának a lelkiségét, levegőjét, ragyogását és melegét? Árad-e belőlünk gazdagon ajándékul másokra ez a szellemiség? Ha nem, akkor ne is áltassuk magunkat, mintha ajkunk mozgatása, a torkunkból kijövő levegő valóban imádság volna. Érzékeljük, testvérek, ennek a neves keresztény nagy pedagógusnak és írónak a soraiból, hogy micsoda hatalmas különbség van azok között, akik nem ismerik Istent, és nem a Krisztus uralmához tartoznak, és azok között, akik Krisztus királyi gyermekeiként Az Isten háza népéhez tartozik. Két külön világ. Két külön lelki légkör. Teljesen más atmoszféra. Milyen jó lenne, ha jelenlétünk ebben a világban éppen annak tanúsága lenne, hogy mi, noha Krisztus nélkül voltunk, halák fiai voltunk, harag fiai voltunk, most Isten háza népe vagyunk. Miért? Mert megbékéltünk Istennel és egymással. Záró akkordként idéznék megint egy olyan valós történetet, amit jó 10 évvel ezelőtt még felolvastam itt erről a szószékről. Lássuk, ki emlékszik rá. Egy megejtően gyönyörű megbékélés történetről van szó. Dél-afrikai köztársaságban történt, ahol tudjuk, hogy hosszú időn át a fehérek, kisebbségi fehérek uralma elnyomta a többségi feketéket, és ebben a faji feszültségben rengeteg ember esett áldozatul. És tudjuk, hogy 1990-ben jött a fordulat, akkor szabadult ki a börtönből Nelson Mandela színesbőrű polgárjogi aktivista, aki 27 évet töltött a börtönben, és később 1994-ben meg is választották Dél-Afrika elnökévé, 5 évig szolgált elnökként Dél-Afrikában, és nemrég halt meg 95 éves korában. Amikor elnökké beiktatták, akkor a szertartáson felhívta magam elé a pódiumra a valamikori börtön őrét. Ezt követően létrehozott egy nevében is merész kormánybizottságot, aminek az volt a neve, hogy Bizottság az igazságért és a kiengesztelődésért. És Desmond Tutu anglikán püspököt nevezte ki ennek a bizottságnak az élére. Mandela úgy próbálta megállítani a bosszú lavinát, ami több országban is természetszerűleg bekövetkezett, miután az elnyomott népcsoport átvette az uralmat a korábbi elnyomóik fölött. És az elkövetkező 2 évben más sem hallott Dél-Afrika lakossága, mint a bizottság meghallgatásai nyomán készült jelentéseket a különböző atrocitásokról. A szabály egyszerű volt. Ha egy fehér rendőr vagy katonatiszt önként vállalta a sértettekkel való szembesítést, bevallotta a tettét és teljes mértékben elismerte bűnösségét, akkor nem indítottak ellene bírósági eljárást és nem ítélték el. A konzervatívok helytelenítették ezt az igazságtalanságot, hogy a bűnözők nem felelnek tetteikért, de az elnök Mandela kitartott nézete mellett. Szerinte gyógyulásra nagyobb szüksége volt az országnak, mint igazságszolgáltatásra. Az egyik meghallgatáson egy fehér rendőr idézte fel azt az esetet, amikor rendőr társaival lelőtt egy 18 éves fiút, színes bőrű fiút, majd, mintha egyszerűen csak húst sütögetne, elégette a holttestet, hogy megsemmisítse a bizonyítékokat. Ez a rendőr, ez a fehérbőrű rendőr, 8 évvel később visszatért ugyanahoz a színesbőrű családhoz, és az apát is letartóztatta. A feleségnek pedig végig kellett néznie, hogy a rendőr a férjét egy farakáshoz kötözi, benzinnel leönti és felgyújtja. A tárgyaló teremben a légy zümmögését is lehetett hallani, amikor az idős asszony, aki előbb a fiát, majd a férjét is elveszítette, szólásra emelkedett. Mit kíván a rendőr úrtól, kérdezte a bíró. Az asszony azt kérte, hogy a rendőr menjen vissza oda, ahol elégette a férjét, és szedje össze a hamvait, hogy méltó módon eltemethesse. A rendőr lehajtott fővel beleegyezett. De az asszonynak volt még egy kérése. A rendőr az egész családomat elvette tőlem, bennem mégis maradt szeretet iránta. Szeretném, ha havonta 2-szer meglátogatna engem a gettóban, és velem töltené a napot, hogy anyja lehessek. És szeretném, ha tudná, hogy Isten megbocsát neki, és én is megbocsátok. Szeretném átölelni, hogy tudja, valóban megbocsátok. Miközben az idős asszony elindult a fiatal rendőr felé, hogy átölelje, a teremben néhányan spontán elkezdték énekelni az Ó érthetetlen kegyelem című éneket. De ezt a rendőr már nem hallhatta, mert az események súlya alatt elájult. Most testvéreim, amikor Krisztus megbékít, különböző fajokat és embereket, akkor ilyen csodák is tudnak történni. Sőt, az ilyen kiengesztelődés, az ilyen keresztény alapon történő megbékélés egy egész ország társadalmát át tudja rendezni. Sőt, az egész világ életének új irányt tud szabni. És áldott legyen Isten, hogy mi is ennek részesei lehetünk, továbbvivői lehetünk, úgy, mint a mennyek polgártársai, mint Isten nagy lelki családjának a tagjai. Ebben a szent szolgálatban segítsen meg minket a megbékéltetés ura. Amen. Drága testvérek, válaszoljuk Isten igei üzenetére. Énekeljük el a 432-es énekünknek első versét. 432-es ének így kezdődik. Mit használ kereszténységem? Édesatyánk, jó Istenünk, köszönjük hálaadással, hogy bemutattál nekünk is olyan sötét és riasztó színekben való portrét, amiben felismerhetjük régi önmagunkat. Úgy, ahogy Pál leírta őszintén az efézusiaknak, hogy Krisztus előtti életük halott volt, a harag alatti élet volt, Isten népétől távoli, Krisztus nélküli, reménység nélküli élet volt. Ugyanilyen volt a miénk is, amíg a kegyelem be nem tört a mi életünkbe. Áldunk téged, Istenünk, Krisztus megbékéltető munkájáért, az ő vérének hullásáért, ami által lerombolt azt a válaszfalat, amit a bűn odaemelt közénk és Isten közé. Közénk és fele barátaink közé. Köszönjük, Atyánk, hogy leúlhatnak ezek a falak. Köszönjük, hogy a gonoszság falai nem állhatnak örökké. És köszönjük hálaadással, hogy lehetünk mi is Krisztus által megváltott gyermekeid, a te házad népének tagjai. Tégy minket, Urunk, a békesség eszközeivé ebben a világban, azért, hogy azt a mennyei légkör tudjuk képviselni és továbbítani mindazok felé, akik még nem ismerik. Köszönjük hálaadással, hogy rábízhatjuk a betegeket, szenvedőket, hitükért üldözötteket, a faji megkülönböztetések vagy vallási megkülönböztetések miatt szenvedőket, légy irgalmas hozzájuk. áld meg most, ami ima hét záró úrvacsorázásunkat is, hogy őszinte bűnbánó szívvel vegyük a kegyelem drága ajándékait. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Mondja el, kiki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, az adakozás rendjén újra hirdetem, hogy a mai napon is a szeretett szolgálati persebe külön adományokat fogadunk el a Farnasi Öreg Otthon anyagi támogatása érdekében. 28 idős testvér gondoznak Bánfiúnyad mellett Farnason az idős gondozó otthonban, és tűzifára nincs pénzük, és ebben szeretnénk anyagi támogatást nyújtani nekik. Most készüljünk, testvérek, az úrvacsorához, elénekelve a 264. énekünknek az első versét. A 264-es éneknek csak az első versét énekeljük, mely így kezdődik, lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.